hosszú, fárasztó órákon át lesi az egérjukat, meg sem otcan, enerváltnak mutatkozik, de nem megy el. Poirot sóhajtott, és az üres csészét a csészealjra tette. Korábban azt mondtam, hogy csak egy-két napra csomagoljon. Holnap viszont Londonba utazik, kedves jó George-om, és összeszedi mindazt, ami 2 hétre szükséges. Igenis, uram, mondta George, szokása szerint, meg sem rezzent. Sokakat nyugtalanított, hogy Hercule Poirot szemmel láthatóan hosszabb időt szándékozik Monreposzban tölteni. Victor Estwell a sógornőjénél tiltakozott ellene. Ez mind nagyon szép és jó, Nancy, de neked fogalmat sincs, milyenek ezek a pasasok. Remekül érzi itt magát, és nyilvánvalóan egy jó hónapot szándékozik teljes kényelemben itt tölteni, miközben naponta vastagon megvág. Lady Estwell olyasmit válaszolt, hogy a saját ügyeit beleszólás nélkül is el tudja intézni. Lily Margrave mindenáron azon volt, hogy zavarát leplezze. Korábban biztos volt benne, hogy Poirot hisz neki. Most már nem volt olyan biztos. Poirot nem ült egészen tétlenül. Tartózkodása 5. napján kis daktiloszkópiai albummal jött levacsorázni. Meglehetősen ügyetlen megoldásnak tűnt, de mégsem volt olyan ügyetlen, mert a ház nép egyetlen tagja sem utasíthatta vissza, hogy új lenyomatot vegyen tőle. Azután, hogy Poirot aludni tért, Victor Estwell hevesen kifakadt. Nancy, látod, hogy ez mit jelent? El akarja kapni valamelyikünket. Ne légy nevetséges, Victor. Hát akkor mi a fenét akart azzal a vacak könyvecskével? M. Poirot tudja, hogy mit csinál, válaszolta elégedetten Lady Estwell, és jelentőségteljes pillantást vetett Owen Trefusisra. Egy másik alkalommal Poirot cipőlenyomatokat vett egy ív papírra. Másnap reggel halk macska léptekkel beosont a könyvtárba, megriasztva Owen Trefusist, aki úgy ugrott fel a székéből, mintha belecsíptek volna. Elnézést, M. Poirot, mondta kimérten, de maga mindnyájunkat kikészít. Valóban? Miért? Kérdezte a kisember ártatlan arccal. Bevallom, azt gondoltam, hogy a Charles Leverson elleni bizonyítékok teljesen meggyőzőek. Maga nyilvánvalóan nem így gondolja. Poirot kifelé nézett az ablakon. Hirtelen a titkár felé fordult. Bizalmasan elárulok magának valamit. Mit? Poirot nem sietett a válasszal. Habozva várakozott egy percig. Amikor megszólalt, kezdőszavait majdnem elnyomta a bejárati ajtó nyitódása és csukódása. Ahhoz képest, hogy bizalmasan beszélt, meglehetősen hangosan szólt. Hangja elnyomta a kinti halban hallatszó léptek zaját. Bizalmasan elárulok valamit, Mr. Trefusis. Új bizonyíték merült fel. Igazolja, hogy akkor éjjel, amikor Charles Leverson a toronyszobába lépett, Sir Robin már halott volt. A titkár rámerett. Miféle bizonyíték? Miért nem hallottunk eddig róla? Hallani fognak róla, mondta titokzatosan a kisember. Addig is csak mi ketten tudunk róla. Fürgén kisietett, és a halban majdnem összeütközött Victor Estwell-lel. Most jött meg, monsieur. Estwell bólintott. Pocsék idő van odakint, mondta zihálva. Hideg és szeles. Á, szólt Poirot. Én ma ki sem mozdulok, olyan vagyok, mint egy macska. A tűznél melegszem. George, mondta aznap este kezeit dörzsölgetve a hűséges inasnak. Tűkön ülnek, idegesek. Nehéz a macska játékot játszani, a kivárást. De kifizetődik, igen, alaposan kifizetődik. Holnap újabb lépést teszünk. Másnap Trefusisnak a városba kellett utaznia. Ugyanazzal a vonattal ment, mint Victor Estwell. Amint kiléptek a házból, Poirot lázas tevékenységbe fogott. Gyerünk, George, munkára fel! A szobalány közeledne ezekhez a helyiségekhez, hátráltassa. Fecsegjen édes semmiségeket, George, és tartsa a folyosón. Poirot először a titkár szobájába ment, és alapos kutatásba kezdett. Átnézett minden fiókot, minden polcot. Majd sietve visszaragott mindent, feladatát befejezettnek nyilvánította. Az ajtónál őrt álló George udvariasan köhintett. Elnézést, uram. Igen, George? A cipők, uram. A 2 pár barnacipő a 2. polcon volt, a lakcipő pedig az alatta lévő polcon. Amikor visszarakta, felcserélte a sorrendet. Csodálatos, tárta szét a karját Poirot. De ne izgassuk emiatt magunkat. Biztosíthatom, George, hogy semmi jelentősége. Mr. Trefusis ilyen apróságot soha nem venne észre. Ahogy gondolja, uram? A maga feladata, hogy ilyesmit észrevegyen, veregette vállon bátorítom Poirot. Jó fényt vett magára. Az inas nem válaszolt, és később, amikor a műveletet Viktor Eszfel szobájában megismételték, George nem hívta fel gazdája figyelmét arra, hogy az alsó nem ugyanabban a sorrendben rakta vissza Mr. Eszfel fiókjaiba. De legalábbis a második esetnél kiderült, hogy az inasnak volt igaza, és Poirot tévedett. Viktor Eszfel tajtékozva robbant be aznap este a szalomba. Na ide figyeljen maga, kis szemtelen belga majom! Mi jogom mert kutakodni a szobámban? Mi az ördögöt keresett ott? Nem tűröm, hallja-e? Ez az eredménye, ha egy szaglászó kis piont beengedünk a házba. Poirot széttárta a karját, szájából csak úgy ömlöttek a szavak. 100, 1000, 1000 millió bocsánatot kért. Ügyetlen volt, túl buzgó, összekeveredett. Illetéktelenül beavatkozott. A feldühödött úriember végül mogorván, de visszakozott. És aznap este gyógyteáját szürcsölve Poirot azt mormolta George-nak. Haladunk, George barátom. Igen, haladunk. A péntek az én szerencsés napom, jegyezte meg töprengve Hercule Poirot. Minden bizonnyal, uram. Kedves George, maga ugye nem babonás? Nem szeretem, ha 13-an ülnek egy asztal körül, és nincs ínyemre átmenni egy létre alatt. A péntek ellen nincs kifogásom. Jól van, mondta Poirot, mert tudja, ma fejezzük be a mi waterloo-i csatánkat. Valóban, uram? Annyira lelkes, kedves George, hogy meg se kérdi, mit akarok csinálni. Mit, uram? Ma végső alapos kutatást folytatok a toronyszobában. Szavához híven reggeli után Lady Eastwell engedélyével Poirot a tett helyre vonult. A délelőtt folyamán az időnként bepillantó házbéliek látták, hogy négykézláb mászkál, alaposan megvizsgálja a fekete bársonyfüggönyöket, és magas székre állva átvizsgálja a falakon függő képek kereteit. Lady Eastwell most először nyugtalankodni kezdett. Be kell vallanom, hogy már nekem is kezd az idegeimre menni. Valami van még a tarsójában, és nem tudom, mi az. És az, hogy kutyaként mászkál a padlón, valósággal megborzongat. Szeretném tudni, hogy mit keres. Lili, drágám, jó lenne, ha felmennél, és megnéznéd, hogy miben mesterkedik. Nem, meggondoltam magam. Maradj inkább mellettem. Menjek fel én? Állt fel az íróasztala mellől a titkár. Ha lenne szíves, Mr. Trefusis. Owen Trefusis kiment, és a lépcsőn felment a torony szobába. Az első pillanatban azt hitte, hogy üres a szoba. Hercule Poirotnak nyomát se látta. Sarkon fordult, hogy újból lemenjen, amikor zajt hallott. Ekkor látta meg a kisembert. Félúton volt az emeleti hálószobába vezető spirál alakú lépcsőn. Négykézláb, bal kezében kis nagyítóval nézegetett valamit a lépcsőt borító szőnyeg mellől kilátszó fán. Miközben a titkár figyelte, hirtelen mordult egyet, és zsebébe csúsztatta a nagyítót. Majd talpra állt, két ujja között tartott valamit. E pillanatban vette észre a titkárt. Mr. Trefusis, nem hallottam, hogy bejött. Poirot egészen megváltozott. Arca győzelmet és diadalt sugárzott. Trefusis meglepődve merett rá. Mi a helyzet, M. Poirot? Nagyon elégedettnek látszik. A kisember kidüllesztette a mellét. Az is vagyok. Végre megtaláltam azt, amit kezdettől fogva kerestem. Itt van a két ujjam között az az egyetlen tárgy, amely elegendő a bűnös elítéléséhez. Akkor hát, szaladt fel a titkár szemöldöke, nem Charles Leverson volt? Nem, szögezte le Poirot. Eddig a pillanatig, noha tudtam, ki a tettes, nem voltam biztos a dolgomban, de most már minden tiszta. Lejött a lépcsőről, és vállon veregette a titkárt. Azonnal Londonba kell mennem. Szóljon a nevemben Lady Eastwellnek. Kérje meg, hogy ma este 9-re hívja össze a ház népét a toronyszobába. Én is ott leszek, és felfedem az igazságot. Ha milyen elégedett vagyok. Majd, hogy nem kis táncot lejtve perdült ki a toronyszobából. Az ott hagyott Trefusis csak bámult. Poirot néhány perccel később megjelent a könyvtárszobában. Megkérdezte, tudná-e valaki adni neki egy kis kartondobozt. Sajnos nálam nincs ilyesmi, magyarázta, és van itt egy nagyon fontos dolog, amit bele kellene tennem. Trefusis az íróasztal egyik fiókjában talált egy kis dobozt. Poirot el volt ragadtatva. A kincsel felsietett a lépcsőn. A lépcsőfordulón George-ba ütközött. Kezébe nyomta a dobozt. Nagyon fontos, hol mi van benne, magyarázta. Tegye az öltözőasztalom második fiókjába, az ékszerdoboz mellé, amelyben az igaz gyöngy kézelő gombok vannak. Igenis, uram, el ne törje, bánjon vele óvatosan. Olyasmi van ebben a dobozban, ami bitófára juttatja a tettest. Ne mondja, uram, mondta George. Poirot lesietett a lépcsőn, felkapta a kalapját, és sietős léptekkel, majdnem futva ment ki a házból. Feltűnés nélkül tért vissza. Hűséges inasa, utasításának megfelelően, az oldalajtón eresztette be. Mindössze gyűltek a toronyszobában? Kérdezte Poirot. Igen, uram. Suttogva váltottak néhány szót, utána Poirot a győztes diadalmas lépteivel bement abba a helyiségbe, ahol néhány héttel ezelőtt a gyilkosság történt. Körülnézett. Mind itt voltak. Lady Estwell, Victor Estwell, Lady Margrave, Owen Trefusis és Persons, az inas. Ez utóbbi bizonytalanul áldogált az ajtónál. George szólt, uram, hogy rám is szükség lesz itt, mondta Persons. Nem tudom, hogy ez rendben van-e. Teljesen rendben, válaszolta Poirot. Kérem, maradjon. Poirot a szoba közepére ment. Ez egy igen érdekes ügy, mondta lassú, elgondolkozó hangon. Azért érdekes, mert bárki megölhette Sir Robin Estwellt. Ki örökli a pénzét? Charles Leverson és Lady Estwell. Ki volt nála utoljára azon az estén? Lady Estwell. Ki veszekedett hevesen vele? Megint csak Lady Estwell. Mit beszél itt össze-vissza? Kiáltott Lady Estwell. Nem értem én, de más is veszekedett Sir Robinnel, folytatta Poirot töprengő hangon. Valaki más is dütölt ajtékozva hagyta ott. Tegyük fel, hogy Lady Estwell akkor éjjel 11:45-kor hagyta ott, amikor még élt, és 10 perc maradt addig, amíg Mr. Charles Leverson hazajött. 10 perc. Ami elegendő lett volna arra, hogy valaki leosonjon az emeletről, elkövesse a bűntényt, és visszatérjen a saját szobájába. Victor Estwell ordítva ugrott talpra. Mi anya vaja? Dühében majd megfulladt. Mr. Estwell, maga haragjában megölt egy embert Nyugat-Afrikában. Nem hiszem el, kiáltotta Lily Melgrave. Előrelépett, két keze összekulcsolva, arca lángba borult. Nem hiszem el, ismételte a lány. Szorosan Victor Estwell mellé állt. Pedig igaz, mondta Estwell. De van, amit ez a detektív nem tud. A pasas, akit megöltem, varázsló volt. 15 gyereket mészárolt le. Szerintem jogosan cselekedtem. Lily odalépett Poirothoz. En Poirot, mondta megfontoltan. Maga téved? Az, hogy egy férfi heves vérmérsékletű, hogy kitör és mindenfélét mond, még nem jelenti azt, hogy gyilkol. Én tudom. Mondom magának, hogy tudom, hogy Mr. Estwell képtelen ilyesmire. Poirot ránézett, ajkán furcsa kis mosoly játszadozott. Megfogta, és gyengéden megveregette a lány kezét. Látja, mademoiselle, magának is vannak megérzései. Szóval maga hisz Mr. Estwellben, ugye? Lily csendesen beszélt. Mr. Estwell jó ember, jó és becsületes. Semmi köze a pala aranymezők ügyéhez. Tetőtől talpig tisztességes, és én megígértem, hogy hozzámegyek feleségül. Victor Estwell odalépett mellé, és megfogta a másik kezét. Istenemre esküszöm, M. Poirot, hogy nem én öltem meg a fivérem. Tudom, hogy nem, mondta Poirot. Körülnézett. Figyeljenek rám, barátaim. Lady Estwell hipnotikus transzban említette, hogy akkor éjjel látta, hogy a függöny kidudorodott. Mindenki az ablak felé nézett. Úgy érti, hogy egy betörő rejtőzködött ott? Kiáltott Victor Estwell. Micsoda remek megoldás! Ha! Mondta szelíden Poirot. De nem arról a függönyről van szó. Megfordult, és a kis lépcsőt eltakaró függönyre mutatott. A bűntényt megelőző éjszakán Sir Robin a fenti hálószobában aludt. Ágyban reggelizett, és magához hívatta Mr. Trefusist, hogy utasításokat adjon neki. Nem tudom, mit hagyott ott Mr. Trefusis, de valamit ott hagyott. Este, amikor a házaspárnak jó éjszakát kívánt, eszébe jutott az a valami, és felszaladt a lépcsőn, hogy lehozza. Azt hiszem, sem a férj, sem a feleség nem vette észre, mert akkor már hevesen vitatkoztak. E veszekedés közben jött le ismét Mr. Trefusis. Az egymás fejéhez vágott szavak annyira intim, személyes jellegűek voltak, hogy Mr. Trefusis igencsak kínos helyzetbe került. Világossá vált előtte, hogy azok ketten azt hiszik, már korábban távozott. Félt, hogy felkelti Sir Robin haragját, ezért úgy döntött, hogy ott marad, és majd később surran ki. Ott állt a függöny mögött, és Lady Estwell távozás közben tudatalatt regisztrálta alakját. Amikor Lady Estwell kiment, Trefusis megpróbált észrevétlenül elpárologni, de Sir Robin véletlenül odafordította a fejét és észrevette. Amúgy is rossz hangulatban lévén Sir Robin a sárga földig lehorta, azzal vádolta, hogy szánszándékkal hallgatózik és kémkedik. Hölgyeim és uraim, én értek a pszichológiához. Ennél az ügynél nem a heves vérmérsékletű férfit vagy nőt kerestem, mert a heves vérmérséklet önmaga biztonsági szelepe. Aki ugat, az nem harap. Nem, a nyugodt, türelmes, nagy önuralommal rendelkező férfit kerestem, azt, aki 9 évig tűrte az elnyomást. Nincs annál nagyobb feszültség, mint amit éveken keresztül kell elviselni, és nincs annál erősebb neheztelés, mint ami apránként gyűlik fel. Sir Robin 9 éven át volt durva és erőszakos a titkárához, és ez az ember 9 éven át némán eltűrte. De elérkezik egy nap, amikor a feszültség végül tetőpontjára ér. Valami megpattan. Ez történt akkor éjjel. Sir Robin visszaült íróasztalához, de titkára ahelyett, hogy szerint alázatossággal az ajtóhoz menne, felkapja a nehéz bunkót és lesújt. Trefusishoz fordult, aki kővé meredten bámult rá. Oly egyszerű volt a maga alibije. Mr. Victor Estwell azt hitte, hogy a szobájában van, de bemenni senki sem látta. A büntény után éppen kifelé lopózott, amikor zajt hallott, és visszahúzódott a függöny mögé. Ott rejtőzött, amikor bement Charles Leveson, és ott volt, amikor Lily Margrave lépett be. Jóval később, amikor mindenki aludt, már rosont vissza a szobájába. Tagadja? Trefusis dadogni kezdett. Én soha... Há, fejezzük be, én már 2 hete játszom ezt a komédiát. Megmutattam, hogyan szorul a hurok maga körül. Az új lenyomatok, a talplenyomatok, a szobájában végzett kutatás, mindezzel egyre nagyobb félelmet keltettem magában. Éjszaka ébren hánykorodott és azon töprengett, hagyott-e új lenyomatot a szobában, vagy talplenyomatot valahol. Ismét és ismét átpergette agyában a mai éjszaka eseményeit, azon törte a fejét, hogy vajon mit csinált, vajon mit nem hajtott végre, és az idővel olyan lelkiállapotba sodorta, hogy egyszer csak hibát vétett. Láttam, hogyan szökik szemébe a félelem, amikor felemeltem valamit arról a lépcsőről, ahol akkor éjjel rejtőzött. Aztán nagy felhajtást csaptam a kis dobozzal, amit George-ra bíztam, én meg eltávoztam. Poirot az ajtó felé fordult. George, itt vagyok, uram. Az inas előre lépett. Elmondaná ezeknek a hölgyeknek és uraknak, hogy milyen utasítást kapott? Az ön szobájának szekrényében kellett elbújnom azután, hogy a kartondobozt oda raktam, ahová ön mondta. Ma délután 3:30-kor Mr. Trefusis bejött, az öltözőasztalhoz ment, és kivette az említett dobozt. És abban a dobozban, folytatta Poirot, egy közönséges tű volt. Én mindig igazat mondok. Ma reggel valóban felvettem valamit a lépcsőn. Van egy ilyen angol mondás, ha tűt találsz, emeld fel. Szerencséd ma nem hagy el. Nekem szerencsém volt. Megtaláltam a gyilkost. A titkárhoz fordult. Látja, mondta gyöngéden. Elárulta önmagát. Trefusis hirtelen összeomlott. Zokogva lerogyott, arcát a kezébe temette. Megőrültem. Jaj, veszékelte. Megőrültem, de ó Istenem, már nem bírtam elviselni az örök szekatúrát. Évek óta gyűlöltem és megvetettem. Tudtam, kiáltott Lady Estwell. Talpra ugrott, arca vad diadalt sugárzott. Tudtam, hogy ez az ember tette. És igaza volt, mondta Poirot. Az érzéseknek mindenféle nevet lehet adni, de a tény tény marad. Lady Estwell... Az ön megérzése helyesnek bizonyult. Gratulálok! A szeder torta. Hercule Poirot barátjával, Henry Boningtonnal vacsorázott a Gallant and the Wall vendéglőben, Chelsea-ben, a King's Road-on. Mr. Bonington törzshelye volt ez a vendéglő, szerette kellemes légkörét, az ételt, ami szerinte egyszerű és angol volt, nem pedig mindenféle kocsvalék. Vacsora partnereinek mindig megmutatta, hol szokott volt a művész Augustus John üldögélni, és felhívta figyelmüket a vendégkönyvre, amely neves művészek autogramjával volt teli. Mr. Bonington maga a legkevésbé sem volt művészember, de büszke volt mások művészi tevékenységére. Molly, a rokonszenves pincérnő, régi barátként üdvözölte Mr. Boningtont. Nagyon büszke volt rá, hogy pontosan emlékezett törzs vendégei ízlésére. Jó estét, uram, mondta, amikor a két férfi leült egy sarokasztalhoz. Ma szerencséje van, hozhatok gesztenyével töltött pulykát. Ugye az a kedvence? És pompás Stilton sajtunk van. Mi legyen az első fogás, leves vagy hal? Mr. Bonington fontolóra vette, és figyelmeztette az étlapot tanulmányozó Poirot. Itt szó se lehet francia nyalánságokról, csak egyszerű, jóízű angol ételekről. Kedves barátom, gesztikulált Poirot, nem is vágyom jobbra. Minden estőben maga kezébe teszem magam. Áhá, krákogott az étlapot tanulmányozó Mr. Bonington. Azután, hogy eldöntötték az étel-ital súlyos kérdéseit, Mr. Bonington sóhajtva hátradőlt, kibontotta szalvétáját. Molly elsietett. Rendes lány, nézett utána elismerően Bonington. Valaha igazi szépség volt, nem egy művész lefestette, és ami sokkal fontosabb, ért az ételekhez. Az ételek terén a nők általában meglehetősen bizonytalanok. Sok az olyan, aki elmegy vacsorázni a lovagjával, és észesen veszi, hogy mit eszik. Azt rendeli, amit az étlapon elsőnek meglát. Hercule Poirot rosszallóan rázta a fejét. A férfiak hál' Istennek nem ilyenek, mondta elégedetten Mr. Bonington. Sohasem, csillant fel ravaszkásan Hercule Poirot szeme. Hát, talán amikor nagyon fiatalok, ismerte el Mr. Bonington. Kölyök korukban. Manapság a fiatal fickók mindegyformák. Se kurázsi, se kitartás. Nem tudok mihez kezdeni a fiatalokkal, és ők, fűzte hozzá szigorú tárgyilagossággal, nem tudnak mihez kezdeni velem. Lehet, hogy igazuk van. Némelyiket hallgatva az embernek az az érzése támad, hogy senkinek nincs joga túlélni a 60. évét. Viselkedésük töprengésre késztet. Vajon néhányan nem tették el lábalul idősebb rokonaikat? Lehetséges, hogy megtették, mondta Hercule Poirot. Csinos kis gondolat, mondhatom. Ez a rendőri munka megrontja magát. Hercule Poirot mosolygott. Érdekes lenne táblázatot összeállítani a 60-on felüliek véletlen baleset okozta haláláról. Biztosíthatom, hogy magát is alaposan elgondolkoztatná. Magával az a baj, hogy mindenütt bűntényt keres, ahelyett, hogy kivárná, hogy a bűntény keresse meg magát. Elnézést, mondta Poirot, hogy a szakmájáról beszélek. Meséljen, barátom, a saját dolgairól. Maga hogy él? Zűrzavarban. Ez a baja a mai világnak. Túl sok a zűrzavar, és túl sok a finom beszéd. A finom beszéd, amely arra szolgál, hogy elfeledje a zűrzavart. Mint az erősen fűszerezett öntet, amely arra szolgál, hogy elleplezze, hogy az alatta lévő hal büdös. Ide nekem egy tisztességes szelet nyelvhalat, minden öntet nélkül. Molly e pillanatban érkezett a hallal, és Bonington elégedetten dörmögött. Pontosan tudja lányom, hogy mit szeretek, mondta. Hát ugyebár ön törzs vendég, nem igaz, uram? Tudnom illik, hogy mit szeret. Hercule Poirot így szólt. Az állandó vendégek mindig ugyanazt kérik? Nem változtatnak időnként? Az urak nem. A hölgyek szeretik a változatosságot. Az urat mindig ugyanazt rendelik. Na, mit mondtam, morgott Bonington. A nők az ételek terén alapjában véve bizonytalanok. Körülnézett az étteremben. A világ fura hely. Látja azt a szakállas különcet ott a sarokban? Lee megerősítheti, hogy minden kedd és csütörtök este itt vacsorázik. Közel 10 éve jár ide. Egyfajta nevezetesség ennek az étteremnek. De senki sem tudja, hogy hívják, hol lakik, vagy mi a foglalkozása. Elgondolkodtató. Amikor a pincérnő kihozta a pulykaszeleteket, Bonington megszólalt. Látom, hogy öreg időapó változatlanul itt üldögél. Így van, uram, kedd és csütörtök. Ezek az ő napjai. És képzelje, múlt héten hétfőn jött. Egészen összezavart. Azt hittem, én kevertem össze a napokat, és tudtamon kívül kedd van. De másnap este ismét megjelent. Szóval, hogy úgy mondjam, a hétfő valami kivételes eset volt. Érdekes eltérés a megszokástól, mormolta Poirot. Vajon mi lehetett az oka? Ha engem kérdez, uram, azt hiszem, valami gondja baja lehetett. Miből gondolja? A viselkedéséből? Nem, uram, nem egészen a viselkedéséből. Ugyanolyan csendes volt, mint mindig. Jövetmenet köszönt. Ez minden. Nem, hanem abból, amit rendelt. Amit rendelt? Tudom, hogy az urak kinevetnek, pirult el Molly. De ha egy úriember 10 éve ide jár, tudni lehet, hogy mit szeret és mit nem. A vese felfújtra vagy a szedertortára rá sem bírt nézni. És soha nem evett sűrű levest. De azon a hétfőn sűrű paradicsomlevest rendelt, sült marhát vese felfújttal és szedertortát. Úgy tűnt, észre sem veszi, hogy mit rendelt. Rendkívül érdekes, mondta Hercule Poirot. Molly elégedetten távozott. Nos, Poirot, kuncogott Harry Bonington, hadd halljam, milyen következtetésekre jutott. Vegye elő az eszét. Szeretném előbb a maga véleményét hallani. Én legyek Watson a maga Sherlock Holmes-ja mellett? Nos, az öreg fiú orvoshoz ment, és az orvos másfajta diétát írt elő. Sűrű paradicsomlevest, marha sültet, vese felfújtal és szedertortát. Elképzelhetetlen, hogy van olyan orvos, aki ilyen diétát írna elő. Hát akkor ne higgye, öregem. Az orvosok mindenre képesek. Más megoldás nem jut eszébe? Harry Bonington így válaszolt. Komolyra fordítva a szót, azt hiszem, egyetlen lehetséges magyarázat adódik. Ismeretlen barátunk súlyos érzelmi válságban volt. Ez annyira megzavarta, hogy észre sem vette, hogy mit rendel, vagy mit eszik. Egy pillanatig hallgatott, majd így folytatta. Erre maga azt mondja, hogy pontosan tudja, mi járt akkor az eszében. Azt fogja mondani, hogy akkor határozta el, valakit meg fog ölni. Jó ízűt nevetett a saját tréfáján. Hercule Poirot nem nevetett. Később bevallotta, hogy abban a pillanatban igenis erősen aggódott. Azt állította, bár barátai fantasztikusnak tartották az ötletet, hogy már akkor sejtenie kellett volna, hogy mi fog történni. Bonington és Hercule Poirot úgy 3 héttel később találkozott, ezúttal a föld alattin. Egymás melletti kapaszkodókba fogózva, dülöngélve köszöntették egymást. Jött a Piccadilly Circus, ahol a tömeg nagy része leszállt, és ők ketten a kocsi végében találtak ülőhelyet. Egy békés sarokban, ahol senki sem szállt ki vagy be. Így már jobb, mondta Mr. Bonington. Micsoda önző népség az emberi faj! Be nem mennének a kocsi belsejébe, akármilyen szépen kérik is őket. Hercule Poirot vállat vont. Mit vár tőlük? Az élet olyan bizonytalan. Ez az. Ma élünk, holnap meghalunk, mondta borongva Mr. Bonington. És ha már itt tartunk, emlékszik-e az öreg fiúra, akire a Gallant and the Wall-ban felfigyeltünk? Nem csodálkoznék, ha átsétált volna a túlvilágra. Már egy hete nem járt a vendéglőben. Múli egészen odáig van. Hercule Poirot kihúzta magát ültében. Zöld szeme villogott. Igazán? Kérdezte. Valóban? Bonington így folytatta. Emlékszik, hogy azt mondtam, bizonyára orvosnál járt és az orvos diétát rendelt. A diéta persze ostobaság, de lehet, hogy kivizsgáltatta magát és megrendült attól, amit megtudott. Ez indokolná, hogy mást rendelt, mint amit szokott, anélkül, hogy észrevenné, mit csinál. A megrázkódtatás hozzásegítette, hogy időnek előtte távozzék az árnyékvilágból. Az orvosoknak vigyázniok kellene arra, hogy mit mondanak a páciensnek. Általában vigyáznak, vélte Hercule Poirot. Én itt kiszállok, mondta Mr. Bonington. Viszlát, azt hiszem, sose tudjuk meg, ki volt az az öreg fiú, még a nevét sem ismerjük. Fura egy világ. Kisietett a kocsiból. Hercule Poirot gondolatokba merülve ült. Úgy tűnt, nem a világ furcsaságán mereng. Hazament, és határozott utasításokat adott hűséges inasának, George-nak. Hercule Poirot mutató ujja végig szaladt a jegyzéken. Az elhalálozottak népsorát tartalmazta egy adott körzetben. Poirot ujja megállt. Harry Gascoigne, 69 éves. Ezzel lehetne kezdeni. Hercule Poirot még aznap ott állt Dr. McAndrew rendelőjében, a King's Road egyik mellékutcájában. McAndrew magas, vörös, intelligens arcú skótférfi volt. Gascoigne? Igen, emlékszem. Bogaras öreg fickó volt. Egyedül lakott az egyik olyan régi házban, amely lebontásra ítéltetett, hogy a helyében modern, több emeletes lakóházat építsenek. Nem én kezeltem, de láttam errefelé járkálni, és tudtam, hogy kicsoda. Először a teljes ember fogott gyanút. Mint több teljes üveg gyűlt össze az ajtaja előtt.
Végül a szomszédok értesítették a rendőrséget, azok betörték az ajtót, így találtak rá. Lezuhant a lépcsőn, és a nyakát szegte. Ócska köpenyben volt, rongyos övvel. Könnyen lehet, hogy abban botlott el.
Értem, mondta Poirot. Egyszerű baleset. Így igaz. Voltak-e rokonai?
Van egy unokaöccse. Úgy havonta egyszer kereste fel a nagybátyját. Lorimernek hívják. George Lorimernek. Ő is orvos. Wimbledonban lakik. Erősen lesújtotta az öregember halála?
Nem mondhatnám. Úgy értem, jó indulattal volt iránta, de nem igazán ismerte.
Mennyi ideje volt halott Mr. Gascoigne, amikor maga megvizsgálta?
Á, mondta dr. McAndrew, szóval áttérünk a hivatalos kérdésekre.
Nem kevesebb, mint 48 órája, és nem több, mint 72. 6-án reggel találtak rá, ami azt illeti, ennél közelebbi időpont is van. Köpenyének zsebében találtak egy levelet. 3-án írták. Aznap délután adták postára Wimbledonban. Ezek szerint este 9:30-kor kaphatta meg. Tehát a halál 3-án este 9:20 után következhetett be. Ez összhangban van a gyomor és béltartalommal. Körülbelül 2 órával a halála előtt evett utoljára. 6-án reggel boncoltam fel, és állapota teljesen egybevágott azzal az elmélettel, hogy a halál körülbelül 60 órával korábban, 3-án 10 óra körül állt be.
Nagyon észszerűen hangzik. Mondja csak, mikor látták utoljára élve?
3-án, csütörtök este 7 óra körül a King's Roadon. 7:30-kor a Gallant & Devoux étteremben vacsorázott. Úgy tűnik, csütörtökönként mindig ott vacsorázott. Tudja, olyan művészféle volt. Rendkívül rossz művész.
Nem volt más rokona? Csak ez az unokaöccs?
Volt egy ikertestvére. Az egész történet meglehetősen furcsa. Évek óta nem találkoztak. A szóbeszéd szerint a másik testvér, Anthony Gascoigne, nagyon gazdag nőt vett feleségül, felhagyott a művészettel, és a fivérek ezen összevesztek. Úgy tudom, azóta nem is látták egymást. De különös módon ugyanazon a napon haltak meg. Anthony is 3-án, délután 3-kor. Egyetlen egyszer hallottam hasonló esetről. Akkor is egy azon napon halt meg egy ikerpár, a világ 2 különböző részén. Lehet, hogy puszta véletlen, de így történt.
Él a másik fivér felesége?
Nem, néhány éve meghalt.
Anthony hol lakott?
Kingston Hillen volt háza. Dr. Lorimer elmondása szerint nagyon visszavonultan élt.
Hercule Poirot töprengve bólogatott. Az orvos áthatóan nézte.
Mi jár a fejében, nem Poirot? Kérdezte kereken. Én megválaszoltam a maga kérdéseit. Ajánló levelei alapján ez kötelességem volt. De nem értem, hogy mi ez az egész.
Poirot habozva mondta.
Maga azt mondja, egyszerű eset, véletlen balesetből származó halál. Szerintem is egyszerű. Egyszerűen lelökték.
Dr. McAndrew megdöbbent.
Más szóval gyilkosság? Van valami alapja ennek a feltételezésnek?
Nincs, mondta Poirot.
Puszta feltevés.
Valaminek lennie kell, makacskodott a másik.
Poirot hallgatott. McAndrew így szólt. Ha az unokaöccsöt, Lorimert gyanúsítja, hamis nyomon jár. A halott szemnén kiderült, hogy Lorimer 8:30-tól éjfélig Wimbledonban bridgelt. És valószínűleg így igaz. A rendőrség nagyon alapos, mormolta Poirot. Az orvos ismét megszólalt. Talán tud valamit, ami ellene szól?
Amíg nem említette, azt sem tudtam, hogy a világon van.
Akkor valaki mást gyanúsít?
Nem, egyáltalán nem erről van szó.
Ez az eset az emberi állat megrögzött szokásairól szól. Ez pedig nagyon fontos. És a halott Mr. Gascoigne valahogy nem illik bele. Tudja, valahogy téves az egész.
Egy szót sem értek.
Hercule Poirot dörmögött.
Az a baj, hogy a romlott halon túl sok az öntet.
De uram,
Hercule Poirot mosolygott.
Maga mielőbb bolondok házába záratna. De ne higgye, hogy elment az eszem. Egyszerűen az a fajta vagyok, aki a rendet és a rendszerességet szereti, és aggódik, ha olyasmire bukkan, ami nem illik bele a dolgok menetébe. Elnézést kérek a zavarásért.
Poirot felállt, és felkelt az orvos is.
Tudja, mondta a McAndrew, őszintén mondom, hogy Henry Gascoigne halálában semmi gyanúsat nem látok. Én azt mondom, leesett, maga meg azt, hogy valaki lelökte. Mindez nagyon megalapozatlan.
Hercule Poirot sóhajtott.
Igen, nagyon szakszerű munka volt. Változatlanul azt gondolja, hogy a kisember széttárta a karját. Makacsember vagyok, apró ötletekkel, minden alap nélkül. Mellesleg Henry Gascony műfogsort viselt? Nem, saját, igen jó állapotban lévő fogai voltak. Meglepően jó fogak az ő korában. Tehát gondosan ápolta. Tiszta fehér fogsor volt. Igen, erre külön felfigyeltem. Idősebb korban a fogak megsárgulnak, de az ő fogai jó állapotban voltak. Nem színeződtek el? Nem. Azt hiszem nem dohányzott, ha erre gondol. Nem egészen erre, csak találgatok. Lehet, hogy fölöslegesen. Isten vele, doktor, és köszönöm a kedvességét. Kezet ráztak, és Poirot távozott. És most lássuk a medvét, mondta magában. A Gallant and the Wood étteremben ugyanahoz az asztalhoz ült, mint annak idején Boningtonnal. A felszolgáló nem Molly volt, mint kiderült. Molly szabadságra ment. Alig volt még 7 óra, a lány ráért, és Poirot megpendítette az öreg Mr. Gascony ügyét. Igen, mondta a lány, évekig járt ide, de egyikünk se tudta a nevét. A halott kémszemléről az újságból értesültünk, és ott láttuk a fényképét is. Nézd, csak szóltam Molinak, akármi legyek, ha ez nem a mi öreg időapunk. Ugye a halála estéjén is itt vacsorázott? Igen, 3-án, csütörtökön. Azon a napon mindig itt volt, kedden és csütörtökön, óramű pontossággal. Nem emlékszik véletlenül, hogy mit vacsorázott? Lássuk csak. Erősen fűszerezett indiai levest? Igen. És marhasült felfújtat, vagy bárányt? Nem, felfújtat, igen. És szeder meg almatortát, és sajtot. És ha elgondolom, hogy ugyanazon este hazament és leesett a lépcsőn, azt mondják, a köpenye rojtos öve okozta. Az öltözéke persze mindig rémes volt, régi módi, és mintha vasvillával hányták volna rá. És mégis volt benne valami nem mindennapi. Ó, hozzánk mindenféle érdekes vendég jár. A lány elment. Hercule Poirot megette a halfilét. Szemében zöld fények gyúltak. Különös, mondta magában. Különös, hogy a legokosabb ember is elcsúszhat egy banánhéjon. Boningtont érdekelni fogja. De még nem jött el az ideje, hogy hosszabban elcseverészen Boningtonnal. Bizonyos befolyásos körök segítségével Hercule Poirot minden nehézség nélkül felvehette a kapcsolatot a körzeti halottkémmel. Érdekes alak ez a néhai Gascony, jegyezte meg. Magányos, bogaras öreg úr. De a halála szokatlan nagy érdeklődést kelt, mondta a halottkém, kíváncsian vizsgálgatva látogatóját. Hercule Poirot gondosan megválogatott szavakkal válaszolt. Olyan körülmények merültek föl, monsieur, amelyek kívánatossá teszik a behatóbb vizsgálódást. Nos, miben lehetek szolgálatára? Ha jól tudom, önnek jogában áll, tetszése szerint, a bíróságon bemutatott iratokat megsemmisítetni, vagy zár alá helyezni. Henry Gascony köpenyének zsebében ugyebár találtak egy bizonyos levelet. Így van. Az unokaöccsétől, dr. George Lorimertől származó levelet? Pontosan. A levelet a szemlén bemutatták a halál időpontjának megállapítása céljából. És ezt erősítette meg az orvos tanúskodása? Pontosan. Az a levél megvan még? Hercule Poirot aggódva várta a választ. Amikor megtudta, hogy a levél megvan, megkönnyebbülten sóhajtott. Kézbe vette és gondosan tanulmányozta. Töltőtollal íródott, meglehetősen görcsös kézírással. Szövege a következő. Kedves Henry bácsi! Sajnálattal tudatom, hogy sikertelenül jártam Anthony bácsinál. Nem lelkesedett a gondolatért, hogy te meglátogasd, és arra a kérésre, hogy borítsatok fájtlat a múltra, nem is válaszolt. Igaz, nagyon beteg, elméje nem egészen tiszta. Attól tartok, hamarosan jobb létre szenderül. A jelek szerint alig emlékezik rád. Sajnálom, hogy nem sikerült, de biztosíthatlak, hogy én mindent megtettem. Szerető unokaöcséd, George Lorimer. A levél keltezése november 3-a. Poirot a borítékon lévő bélyegzőt nézte. November 3-a délután 4:30. Gyönyörűen elrendezte, nem igaz? Mormolta Poirot. Poirot következő célpontja Kingston Hill volt. Némi nehézségek árán és derűs kitartással sikerült szóra bírnia Emilia Hillt, a néhai Anthony Gascony szakácsnő házvezető nőjét. Mrs. Hill eleinte merev és gyanakvó volt. de a fura külföldi derűs kedélye egy követ is megindított volna. Mrs. Emilia Hill kezdett felengedni. Mint előtte annyi más nő, ő is azon kapta magát, örül, hogy kiöntheti szívét egy valóban rokon szenvező hallgatónak. 14 éve vezette az úrháztartását. Nem volt könnyű, egyáltalán nem. Nagyon sok asszony megroppant volna a teher alatt, amit neki kellett elviselnie. Kár tagadni, hogy a szegény úr igencsak különc volt. Szörnyű zsugori. A takarékosság valósággal mániája volt. Holott káprázatosan gazdag. Mrs. Hill hűségesen szolgálta, tűrte a szekatúráját, és természetesen elvárta volna, hogy legalább valami csekéke összeg maradjon rá. De semmi. A világon semmi. Csupán az a régi végrendelet, amiben minden pénzét a feleségére testálja, és ha az előbb halna meg, mint ő, akkor a fivérére, Henryre. Egy évekkel ezelőtt készített végrendelet. Ez nem fair. Hercule Poirot fokozatosan elterelte legfőbb témájától, a kielégítetlen kapzsiságtól. Valóban szívtelen igazságtalanság volt. Mrs. Hill nem hibáztatható azért, mert megbántódott és meglepődött. Közismert, hogy Mr. Gascoigne szűkmarkú volt. Azt mondják, hogy a halott még a saját ikertestvérén sem volt hajlandó segíteni. Mrs. Hill valószínűleg tud róla. Ezért jött ide dr. Lorimer? Kérdezte Mrs. Hill. Tudtam, hogy a fivéréről van szó, de azt hittem, hogy Henry úr ki akar békülni. Évekkel ezelőtt vesztek össze. Ha jól értem, mondta Poirot, Anthony úr visszautasította? Így van, bólintott Mrs. Hill. Harry,